Az Adatépítész Podcast azért jött létre, hogy a hazai adatfront szebbre derüljön, és ezért mindenkinek ingyenesen elérhető, de nem ingyen készül. Most lehetőségetek van a Patreon oldalamon keresztül támogatni a fenntartási és készítési költségeket, és egyben ki is fejezhetitek, hogyha tetszik, amit hallatok. Ezen kívül, aki a Patreonon támogatója lesz az adatépítésznek, extra támogatói tartalmakat is fog kapni, sőt, kisebb műsorszerkesztési jogokat is. Javaslatokat, kérdéseket tehet fel, amik biztosan bele fognak kerülni az adásba. www.patreon.com/adatépítész. Köszönöm, hogy figyeltetek!
Sziasztok! Ez itt az Adatépítész következő adása. Ebben az adásban három témával jöttem hozzátok, ahogy ezt már megszokhattátok, és ezek közül egy, az egy nemrég megjelent PR cikknek a feldolgozása, kritikája, nem tudom. A másik kettő viszont azt merem állítani, hogy szenzáció. Tudom, hogy ezt nem szoktam gyakran használni, ezt a kifejezést a podcastban, nem véletlenül, mert nem szeretem a ilyen clickbait, meg szenzáció, ilyen hajház dolgokat, de tényleg azt gondolom, hogy az AI területén szenzációs áttörések történtek az utóbbi hetekben. Természetesen ez így nem teljesen igaz, hiszen nyilván nem az utóbbi hetekben, hanem hosszú munka előzte ezt meg, és mint minden a tudományban, meg a technikában egyik dolog a másikra épül, szóval nem arról van szó, hogy valami romantikus zseni feltalált valamit, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy ugrásszerű előrelépés történt, és azért számolok be nektek erről a kettőről, amellett, hogy hát tényleg azt gondolom, hogy le a kalappal és egy ugrásszerű előrelépés, mert így azt vettem észre, hogy nem csak a hazai, hanem úgy egyáltalán a világ szakmai sajtójában, tehát most a szaksajtóról beszélek, mert a sima sajtó az ilyen, szóval nem érdekes különösen, hogy szaksajtójában így elsikkadt, vagy így elmaradt ez a hír, mert sajnos azt látom, hogy a szaksajtóban is már így elterjedt az, hogy nem tudom, ha az OpenAI, vagy a Google, vagy az Elon Musk mondja, akkor ugye az megjelenik mindenhol, de ha valami csak idézőjelben, csak végtelenül hasznos és baromi érdekes, az meg így írnak róla valahol egy cikket, aztán csá. Szóval ez ellen hát a magam nyilván minimál eszközeivel, de szeretnék egy kicsit tenni, mégpedig azzal, hogy ezeket bemutatom nektek, és elmondom, hogy miért gondolom azt, hogy ez a két dolog, ami így kánta szórta megjelent a hírekben, de egyébként meg úgy elsiklott, az így kb. Ilyen rohadt nagy, tehát kb. Én olyan jelentőségűek gondolom, mint amikor mondjuk a konvolúciós hálókkal így először az AlexNetbe így akkor kiderült, hogy hát tényleg azok a mély neurális hálók, ez nem csak egy elmélet, hanem ez baromi hasznos lesz. Tudom, hogy annak már sok éve, de én ehhez mérem ezt a kettőt. Be is mutatnám ezeket, kezdjük ezzel a kettővel, mert azt gondolom, hogy nincs értelme ilyen szempontból húznom az időt. Az egyik ilyen hatalmas dolog, ez az MIT Technology Review jött ki október 16-án, úgyhogy még nem is Karen Howe tollából, még épp hogy csak feldolgoztam, itt most a telefonomon nézem a hírt, miközben mondom nektek fel, mert szokásos módon még ezt nem dolgoztam fel, de annyira izgalmasnak és fontosnak gondoltam, hogy így is inkább berakom ebbe az adásba, szerintem ez így kb. Mindent visz ez a két hír. A cím: A Radical New Technique Lets AI Learn with Practically No Data. Hát ez a Practically No Data, ez egy ökörség a címben, de csak a cím ökörség, mert ugye miről beszélünk? Tehát a machine learningnek és a gépi tanulásnak, mármint a gyakorlati alkalmazásnak az egyik legnagyobb, sőt, szerintem a legnagyobb gátja, vagy nehézsége, vagy problémája, vagy kihívása, ki hogy szereti ezt mondani, az maga az adat. Tehát, hogy legyen olyan nagy mennyiségű, felcímkézett tanító adathalmaz, amit a gép meg tud tanulni. Én magam is ezt tapasztalom egyébként, nyilván ez nem olyan fontos, mint hogy mindenki más is ezt tapasztalja a világban, aki ezzel foglalkozik, de ezt meg tudom erősíteni, hogy bármilyen gyakorlati, vállalati alkalmazásnál a probléma szinte, tehát igazából még nem találkoztam olyan helyzette, ahol az lett volna a probléma, hogy nincs még olyan technológia, matematikailag nem lehetséges, vagy valamilyen hasonló dolog, hanem szinte mindig arról van szó, hogy nem olyan, vagy nem olyan minőségű, vagy nem olyan mennyiségű az adat. Ugye a kettő, a minőség-mennyiség összefügg, mert ugye ha rossz minőségű az adat, akkor, de sok, akkor még mindig mondhatjuk azt, hogy van adatunk, jó minőségű, csak kevés. Tehát, hogy ilyen módon hol a minőség, hol a mennyiség, de hogy értitek ezt a shiftet. Tehát, hogy mindenképpen az adatok, a nagy mennyiségű, jó minőségű adat, az egy probléma. És hát ezt a problémát nehéz, vagy lehet, gyakorlatilag lehetetlen megugrani, hiszen ha nincs miből tanuljon a gép, akkor nem fog tudni mit tanulni a gép, punktum. Ezt nem nagyon lehet, persze vannak ilyen adataugmentációs technikák, meg lehet dúsítani, meg gazdagítani, meg mindenféléket lehet csinálni az adattal, ez bizonyos problémákat meg tud oldani, de ha tényleg alapvetően az van mögötte, hogy nincs, tehát ami nincs, azt nem fogja a gép sem megtanulni, tehát most ez így tök egyszerű, tehát ennek nincsenek csodák. Hát továbbra sincsenek, tehát csodát ez a cikk sem tesz, de ahogy a cím mutatja, kidolgoztak egy olyan módszert, ami azt a szükséges mennyiséget, ami kell ahhoz, hogy tanulni tudjon egy ilyen AI modell, azt radikálisan lecsökkenti. Az MIT kutatóiról van szó, ilyenkor beszoktam mondani a kutatók nevét, de mint mondtam, nem készültem még rendesen fel ebből a cikkből, mert tegnap vettem csak észre, de hát végig Lia Suchocki, biztos, hogy nyilvánvalóan rosszul mondom, ő a Waterloo Egyetem PhD hallgatója, nem tudom, hogy még kik vannak a csapatban benne, tehát ezt most bocsnára úgy, link a show notes-ba, és mindenki nézze meg, aki szeretné, most nem vagyok kellően felkészült, de itt fontosabbnak tartottam, mondom azt, hogy gyorsan tudjatok róla, mint hogy ahhoz úgy felkészüljek, ahogy egyébként szoktam. No, a lényeg az, hogy a unalomig ismert MNIST adathalmazt használták, ugye ez a kézzel írt számjegyek, gyakorlatilag OCR-ezése felismerése gépi tanulással, ugye ez gyakorlatilag az egyik ilyen Hello World-je a gépi tanulásnak, de ebben az volt a poén, hogy sikerült az egyébként azt hiszem 6000 képből álló MNIST-es adathalmazt átalakítaniuk úgy, hogy összesen 10 képből álljon. Ugye a 10 kép az nem csak azért érdekes, mert hogy aránylik a 6000-hez, hanem azért is érdekes, mert ugye pontosan 10 számjegy van benne, ugye 0, 1, 2, 3, 4, 9, hát pontosan 10 számjegy van az MNIST-ben, már most csak számjegyekről beszélünk, és ez azt jelenti, hogy egy olyan adathalmazt készítettek, amiben minden megtanulandó eset, osztály, az pontosan egyszer szerepel. Tehát, hogy ez mondjuk így nem igaz, bocsánat, újra fogalmazom, tehát pontosan annyi osztályunk van, ahány tanuló mintánk. Azért nem igaz, amit mondtam, hogy egyszer szerepel az osztály, mert ez a 10 kép, amit létrehoztak, ez nem úgy kép, hogy egy 1-es vagy egy 0, amit felismerünk, egyébként a linket, ha megkattintjátok, ott látszik a 10 kép, tehát hogyha el akarjátok képzelni, de nagyon röviden elmondom, hogy ez ilyen pixeles borzalom, tehát így ránézel, és így ez mi? Tehát kb. Olyan, mint egy QR kód úgy néz ki, de nem látod, hogy melyik az 1-es, meg melyik a 2-es. A logika emögött ugyanis az, hogy talán már hallottatok erről a desztillációs, angolul vagy a distillnek mondják, hát magyarul ez szó szerint distillás, szó szerint lepárlás vagy desztillálás, tehát így hívják ugye a, mit tudom én, a whisky készítő üzemet is, hogy distillery, de itt nyilván a lepárlás vagy a leredukálás a lényeg, természetesen onnét van ez a kifejezés, ami azt jelenti, hogy először egy modellt trénelsz egy hatalmas nagy adathalmazon, majd utána az így készült modellt finomra tréneled egy kicsim. És elég, hogy ha az a kicsi, ami finomra trénelsz, az nagyon jól reprezentálja azt, amit tényleg meg akarsz neki tanítani. Hát most ezt nagyon pongyolán mondtam el, ha gondoljátok, olvassatok utána, de itt ez a gondolat van tovább. Már önmagában ez a disztill, tehát ez a lepárló technika, vagy redukáló technika is egyébként nagyon érdekes, tehát ez is megérne egy adást egyébként, akartam is róla beszélni, de még nem jutottam el oda, de most, hogy ezt így tovább vitték, és ennyire kimaxolták kvázi, hát most így számolok be akkor róla. Szóval, hogy ezt odáig vitték, hogy elkezdtek azzal foglalkozni, hogy oké, de hogyan lehet az adathalmaz besűríteni? Hogyan lehet olyan tanítóadatot létrehozni gyakorlatilag? Itt ugye úgy generálták a tanítóadatot is, tehát ezt a 10 képkockát ezt úgy hozták létre az MNIST-ből, hogy az úgy legyen kevés, hogy egyébként sűrítve tartalmazza az összes megtanulható információ lényegi részét. Itt azzal a példával él a szerző, az eredeti szerző, hogyha például arra gondolunk, hogy van a hármas szám. ami tulajdonképpen tökre hasonlít a 8-ashoz, végül is olyan, mintha egy 8-ast elfeleznénk úgy hosszában, nem? Tehát, hogy mint a 2-3-ast összetudunk, az már majdnem egy 8-as. Nem teljesen így van, de az egészen biztos, hogy viszont a 7-essel szemben a 3-as és a 8-as viszonya az ilyen rokonítható, a 7-es az meg nyilván teljesen máshogy néz ki. És ilyen módon próbáltak meg ilyen összetömöríthető képeket készíteni, vagy összetömörített képeket készíteni, ami tömörítetten tartalmazza több egyébként megtanulandó állománynak, vagy megtanulandó mintának a tulajdonságait. És ezt odáig tolták, hogy tulajdonképpen be tudták bizonyítani ezt, és ez egyelőre még azért ez egy kvázi tudományos szintű dolog, tehát még a gyakorlatban nincsenek ilyen szolgáltatások, amik ilyen alapon tanulnának és működnének, legalábbis tudtam ma, de hát szinte egész biztos, hiszen most jött ki a egy-két napja ez a tudomány területén, tehát még biztos nincs alkalmazva. De hogy eljutottak oda, hogy több osztályt képes a modell megjósolni, mint amennyi tanuló állománya van. Na, ez egy nagyon durva mondás, tehát ezen menjünk át még egyszer. Több osztályt képes prediktálni a modell, mint ahány elemű a minta, amiből tanult. Tehát magyarul azt a gyerekeknek, mármint az embernek, tehát az embergyereknek, azt a képességét próbálták meg utánozni, hogy elegendő megmutatni a gyereknek azt, hogy mi az a rinocérosz, meg megmutatni azt, hogy mi az a ló, vagy zebra, és az unikornist azt így magától fel fogja ismerni, mert hogy hát ez olyan szarva van, mint a rinocérosznak, de egyébként meg úgy néz ki, mint a ló. Konkrétan ezt a példát hozta a szerző a műben, én nem biztos, hogy magamtól ezt a példát mondtam volna, de hát mindegy. Szóval, hogy azt a képességét leutánozni az embernek, hogy több dolgot föl tud fogni az ember, mint amennyit konkrétan megtanult. Mert hogy a megtanult dolgokból ki tud venni ilyen tulajdonság attribútumokat, és azokat újra tudja amúgy rendezni a fejében. Nyilvánvalóan így mondjuk nem unikornisnak nevezni, és hát a modell is arra természetesen képtelen, hogy egy szót feltalálja, hogy na, akkor ez az unikornis, ezt így megértettem. Nyilván nem unikornisnak fogja nevezni, hanem ebben az esetben úgynevezett soft label-öket alkalmaz, tehát ilyen puha címkéket, tehát azt olyan mondani, hogy hát ez egy ilyen lórinocérosz. Mert hogy nyilván az unikornis kifejezés nem ismeri, tehát az magától nem fogja a gép megtanulni a semmiből, de arra rá tud jönni, hogy ez egy olyan izé, ami igazából annak a kettőnek a valamilyen fokon a háziasítása. És akkor nem azt fogja mondani, hogy hát ez a kép ez ló, mert 75%-ban ló, és mint a 25-ben rinocérosz, úgyhogy akkor ez inkább ló, mint egy klasszikus osztályozó, ami ugye csak annyi osztály tud, amennyire ereben megtanítottuk, és abból is sokkal több példa kell neki, hanem azt fogja mondani, hogy ez egy lórinocérosz. És nem azt fogja mondani, hogy azért lórinocérosz, mert félig ló, félig rinocérosz, nem tudom eldönteni, és akkor egyszerűen az történik, hogy nem softvax van a végén, hanem akkor azt fogja mondani, hogy tudom én, hát 20% ilyen, 20 olyan, és akkor így mondjuk össze. Nem, tehát, hanem ő konkrétan lórinocérosznak fogja mondani, mint egy új osztály. Értitek a nagy különbséget? És ez azért szerintem hatalmas áttörés. Egyrészt, mert kevesebb adat is elég a működéséhez, bár ez ilyen kacsintós, mert viszont azt a kevés adatot meg baromi profin kell összeállítani, és profin kell újra generálni ahhoz, hogy tartalmazzon minden megtanítandónak az attribútumait, tehát igazából a kis adat problémát abból a szempontból megoldhatja ez, hogyha csak kevés van, de abból a szempontból, hogy drága előállítani jó adathalmazt nem oldja meg, mert ha kevés van, akkor sokat kell dolgozni ezzel a módszerrel rajta, hogy egyébként használható legyen, tehát szuper olcsó ettől nem lett a dolog, viszont lehetőség lett arra, hogy olyat is megoldjunk, amit eddig nem. Több pénzért kvázi, tehát több erőforrás bevetésével, több munka árán, de lehetővé vált olyan adathalmazok feldolgozása, vagy lehetővé fog válni, legalábbis elméletileg lehetővé vált, ami ugye eddig nem így volt elméletileg, ami egyszerűen kicsike ahhoz, hogy elég attribútum legyen benne, de hogyha jól megdolgozzák, mondjuk így, most nagyon leegyszerűsítve a dolgot, akkor most már bebizonyosodott, hogy bizony akkor lehet használni. A másik pedig, ami ugyanebben a munkában van, és szerintem forradalmi dolog, vagy szerintem ilyen nagyon durva, az meg éppen ez, hogy hogy bebizonyították, hogy a gép képes. Kvázi, nem tudom, ezzel mindig bajba vagyok, mert ugye most ilyen emberi képességekkel akarok mondani, mert hogy ahhoz hasonló, de természetesen továbbra is egy gépről veszünk, ez továbbra sem General AI, továbbra sem AI. Nem jön a T-800, és nem lő le minket a Terminátor. Csak egyszerűen arról van szó, hogy tényleg olyan, mintha absztrahálna, tehát mintha a tulajdonságokat magukat megtanulná, és abból képes rájönni arra, hogy ez egy új entitás, egy új osztály, ami a korábban látott osztályok tulajdonságait típusosan egyesíti magában, tehát új osztály lesz, aminek én nem tudom a nevét, úgyhogy, mert hát még soha életemben nem láttam, úgyhogy azt fogom, ugye, például ez egy személyes történet, hogy volt egy új kölyök kutyája az öcsémnek, és sétáltattuk a kutyust még régen, és ez egy beagle volt, tehát a felnőtt korában is inkább ilyen közepes vagy kisebb termetű kutyát, kölyökként egész pici volt. És akkor egy kisgyerekkel találkoztunk az utcán, és akkor azt mondta a kutyára, hogy nem nagy vau, vau cica. És ugye hát rájött, hogy úgy néz ki a kutya, mint egy kutya, nyilván, de arra is rájött, hogy sokkal kisebb, mint egy átlagos kutya, ez akkor még csak nem tudom hány hetes volt a kutyus. És hát mi az, ami kicsi, ugye az ő világában, amit látott kutyát, meg cicát, és akkor nem azt mondta, hogy ez egy cica, mert kicsi, mert látta, hogy nem úgy néz ki. Nem azt mondta, hogy ez egy kutya, mert látta, hogy úgy néz ki, mint egy kutya, de hát sokkal kisebb, tehát nem lehet kutya. És akkor létrehozott egy új fogalmat azonnal, ugye a kisgyerek, hogy vau, cica, amin persze jó, nevettünk, de hogy most pont ez történt, tehát hogy itt van a vau, cica, mint egy új fogalom, és hát erre képes most az AI is, ez az új rendszer, hogy megérti a közös attribútumot, de rájön arra, hogy ez nem az egyik vagy a másik, és nem eldönti, hogy hát akkor ez inkább vau, vagy inkább cica, mert mit tudom én, valamilyen alapon, hanem azt mondja, hogy nem, ez egy új kategória. Ilyen esetben ugye itt nyilván a kisgyerek az hibázott, mert attól még kutya volt, hogy kölyök kutya volt, ugye úgy a kategóriát úgy hívjuk, hogy kölyök kutya. Ezt ő nem ismerte, úgyhogy elnevezte vau cicának, ami tulajdonképpen azt gondolom, hogy találó volt. A másik ilyen téma, ami azt gondolom, hogy ilyen bennem legalábbis kiváltotta a jó értelemben az EHO érzést, vagy a, igen, mondjuk így, az a Müncheni Egyetemről érkezett hozzánk, és a neve pedig az, hogy Pattern Exploiting Training. A cikk egyébként Andoni Alford tollából van, és AI Training Methodics is GPT-3 Performance with 99.9% Fewer Parameters. És hát a lényeget el is mondja egyébként a cím. Tehát ugye az egész világ sajtó hangos volt tőle, én is egy röviden beszámoltam a GPT-3-ról, ami mind a mai napig a természetes nyelvfeldolgozás, illetve azonban is a szöveggenerálás csúcsát képezi, ugye, amit úgy értek el, hogy minden eddiginél több adatot, minden eddiginél nagyobb teljesítményű számítógépen, minden eddiginél nagyobb modellt készítettek, és ez már olyan fokon képes generalizálódni, amit eddig nem is gondoltunk volna. De a problémát ezzel el is mondtam, tehát gyakorlatilag ez maradott az OpenAI-nál, és csupán néhány világcég van a világon, aki esetleg, ha nagyon akarná, meg tudná közelíteni ezt, hiszen borzalmas mennyiségű pénzidő erőforrás kellett az előállításához. És ha még ezt mind meg is tenné, egy mondjuk itt nyilván erre képes lenne mondjuk a Google, vagy esetleg az Apple, ha nagyon szeretné, vagy Amazon, ha ezt mind megtenné, valószínűleg még mindig csak kb. Nagyságrendileg ugyanoda jutna. Szóval valószínűleg nem is fognak ilyet csinálni, mert hát minek költsenek valamire csillió dollárokat azért, hogy lehessenek mondjuk mint olyan másodikak. Tehát ugyanak valószínűleg nincs sok értelme. És a közepes kis cégek számára, most itt közepes alatt értek mindenkit, aki kisebb, mint az Amazon meg az Apple, tehát hogy az körülbelül a vállalatok 99%-a számára, ez innétől fogva maximum pénzért lehet megvenni, majd ha már rendesen árulja, most ilyen bétában van az OpenAI, vagy hogy van ez, de hogy így arra esélye sincs, hogy legyen egy sajátja. És hát ez nyilván egy nagyon nagy akadály, mert innétől fogva ez egy ilyen monopolszerű helyzethez vezet, ami sose jó, de hogy az utóbbi két évben nagyjából úgy lehetett javítani a természetes nyelvfeldolgozás különböző gépitanulásos modelljein, hogy ilyen még több adat, még több GPU, még több pénz. És akkor itt van ez a Müncheni Egyetemi példa, ami nem olyan jó egyébként, mint a GPT-3. Ezen a SuperGLUE típusú benchmarkon hát van, amin megközelíti, van, ami alatta van, valahol épp fölötte van, ilyen 1-2%-kal. Úgy overall körülbelül ugyanazt tudja. Tehát most tök mindegy, hogy 1%-kal alatta van egy benchmarkban, vagy van olyan eset is, amikor éppen 3-mal fölötte, de tehát lássuk be, hogy ez szerinti, hogy ez kuk ugyanaz. Tehát lényegében ugyanazt tudja. Most itt nyilvánvalóan nincsen ezen, mit kapjuk fel a fejünket, hogy akkor van még egy GPT-3, ami kb. Ugyanazt tudja, ez nem érdekes. De az érdekes az pont ez, ami a címben van, hogy viszont a paraméterek száma, ami a neurális hálóban van, az csak egy egész kicsit kisebb a GPT-3-nál, úgy 99,9%-kal. Tehát, hogy konkrétan arról beszélünk, hogy míg a GPT-3-ban 175 milliárd paraméter van, tehát egy darabig el kell ketyegni a számítógépnek, hogy választ adjon a dolgokra, főleg a tanításnál természetesen, addig ebben a modellben, tehát még egyszer 175 milliárd versus ebben a modellben 223 millió. Tehát értitek, tehát a nullák ott rögtön lepörögtek a végéről. Tehát, hogy így nagyságrendi a különbség a kettő között. És ez azért hatalmas dolog egyébként. Timo Schick és Heinrich Schütze a két szerző. A PhD hallgató a Timo Schick, és a professzor a Heinrich Schütze. És hát azért azt gondolom, hogy link a show notes-ban természetesen, azért azt gondolom, hogy ez egy óriási ugrás, nem azért, mert a teljesítménye az meg leverné a lécet, tehát azt gondolom, hogy most már ott tart a dolog, így a természetes nyelvfeldolgozás terén és a GPT-vel elértünk oda, hogy nagyon azt a lécet leverni nem tudom, hogy le lehet-e. Tehát persze biztos lesz majd még, aki százalékokat ráhúz így, úgy, amúgy, biztos, persze, de hogy olyan nem hiszem, hogy most tani közeljövőben egy-két évben lesz, hogy na, emlékeztek a GPT-3-ra? Na, hát ez 16-szor jobb. Tehát ilyen valószínűleg nem lesz. Tehát az már van annyira jó, hogy azt már nagyon-nagyon nehéz megfejelni a teljesítmény irányából. De cserébe olyan csillagászat ilyen bonyolult és drága, hogy tényleg hát alig, tehát mit tudom, néhány cég ezt meg tudna tenni a világon, ha akarná. Viszont ez, amiről most beszélek nektek, ez meg olyan bonyolultságú és összetettségű, hogyha igen, összeszedem a számítógépemet, akkor valószínűleg az enyémben is meg tudnám csinálni. Most csak a teljesítményről beszélek, mert egyébként még nem tudnám megcsinálni, még nem mélyültem el az anyagba, és még nem állítom, hogy megértettem, hogy működik, mert ez nem volna igaz. Már elkezdtem egyébként így ténylegesen földolgozni, de még egy átfutásig jutottam az anyaggal, amiből így lejött nekem az, hogy így erről be kell, hogy számoljak nektek, mert nagyon menő, de még nem tudom megcsinálni, de most nem is ez a lényeg, hanem az, hogy tehát, hogy értitek, tehát ezzel azt, ami jelenleg a legjobb a világon, és csak a magasságos úristen tech giantöknek van, azt lehozták egy olyan szintre, ami mondjuk egy magyar vállalat számára reálisan elérhető és megfizethető lenne. Hogy egyébként minek csinálna egy vállalat magának ilyet, szemben azzal, hogy mondjuk megveszi majd az OpenAI-t. Hát például az egyik ok, hogy még nem tudja megvenni az OpenAI-t, mondjuk, de nyilván ez egy-két éven belül ez már nem így lesz. A másik, hogy mondjuk nem akar API hívásonként fizetni, és az Isten tudja, hogy milyen költséget a nyakába venni, hiszen innétől fogva, mivel jelenleg egy ilyen van a piacon, ugye az OpenAI, hát annyiba kerül, amennyit ők mondanak, hogy annyiba kerül. Tehát, hogy akarod, tehát itt nem az a kérdés, hogy miért vegyél, hanem hogy akarsz, vagy nem. Na hát most már nem ez a kérdés, hanem most már az a kérdés, hogy veszel, vagy csinálsz magadnak, és ez mindjárt egyel több opció van. De most nem akarok belemenni, hogy milyen előnyei vannak, hogy ha magadnak csinálod, mert ugyanaz, mint bármilyen más esetben, tehát nyilván itt a security, a belátható költség, a skálázhatóság, a testre szabhatóság, bár ilyen esetben mondjuk az, hát de azért az is játszhat szerepet, hogy miért ne játszhatna, ezt visszavallom, hogy nem játszik, az testre szabhatóság igenis játszhat ilyen esetben is szerepet. Tehát ezek nyilvánvalóak, hogy ezeknek mi az előnye, de most nem azt akarom kiemelni, hanem tényleg azt, hogy lehetővé vált, hogy megközelítse kvázi bárkit kellő szaktudással, háztartási, számítási eszközökkel, tehát nem szuper számítógéppel, meg nem tudom mivel, hanem normál, bárki számára elérhető eszközökkel a GPT-3 teljesítményét. Ami hát így... Na. Egyébként ez az egyik oka, amiért imádom ezt a területet, a data science területet, mert ebben még tényleg van science, és tényleg nem olyan, mint a... És van fejlődés, és nem olyan, mint egy jól bevált, megismert ipari terület, ezzel nem lebecsülve őket, hanem ahol már ezek megvannak, hogy hát ennyi befektetett tőkéd van, abból ennyi megtérülést tudsz elérni, ismertek a technológiák, ki vannak már akár 100-200 éve közel tökéletesre csiszolva, nagy csodák nincsenek, folyamatos fejlődés van. De az AI, vagy hát a gépi tanulás területén, itt még itt is van persze folyamatos fejlődés, meg itt is vannak alapszabályok, ez igaz, de itt még vannak nagy csodák, vagy legalábbis én nagy csodának élem meg azt, amikor valaki egy ilyen ezerszeres teljesítményfejlődést így elér, mert itt most arról beszélünk, tehát a 175 milliárd a 223 millióhoz, jó, nem pontosan, de kb. Így egy ezerszeres viszonyban van. Vagy ezred viszonyban van. Tehát, hogy azért ez ilyen, mondjuk egy autóiparban nem nagyon, tehát, hogy most nem tud kijönni a BMW ezerszer gyorsabb vagy könnyebb autóval, mint az Audi. De a Tesla se tud kijönni ezerszer gyorsabb autóval, vagy ezerszer olcsóbb autóval, vagy értitek? Tehát bármilyen, akármelyik mutatója az autóiparban, senki nem képes ezerszeres javulásra. Tudtom ma. Hát persze lehet, hogy tévedek, mert tök hülye vagyok az autóiparhoz, akkor ne haragudjatok. Akkor bocsánat, autóipar, ha így van. De akkor mit tudom én, csomó másik ipart el tudunk képzelni, ahol azért egy ezerszeres váltás, az még egy százszoros váltás is teljesen elképzelhetetlen. Mert 5%-ot, 10%-okon dolgoznak emberek, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy akkor az nem munka, mert szeretnék én az autóipar bármilyen képességén és teljesítményén 10%-ot tudni javítani, mert valószínűleg akkor az borzasztó gazdag lennék hirtelen, vagy nem tudom, értitek, mit mondok, csak azt, hogy mennyire fantasztikus már ez a terület, hogy ilyenek vannak be. Na jó, nem akarok erről többet így beszélni, mert lehet, hogy ez csak számomra ilyen, nem, úgy is látjátok, hogy teljesen be vagyok zsongva, de na, értitek. Mindenképp be akartam erről a két dologról számolni nektek, mert azt gondolom, hogy ez a machine learning-el foglalkozók, vagy azt vásárolni kívánok, fejleszteni kívánok életében, ez egy ilyen hatalmas hatással tud lenni mind a kettő, sokkal nagyobban, mint hogy mondjuk néha mondjuk a Forbes magazin címén megjelenik valami PR-cikk, vagy mit tudom én, Elon Musk mond valami nagyon vadat, és akkor lehet, hogy ez egy szimulációban élünk, vagy nem, vagy mit tudom én, ne, ezek se érdektelen gondolatok, nem azt mondom, de basszus, itt egy ezerszeres, tényleges, konkrét növekedésről beszélünk, azért na. A harmadik témám, amit hozni akartam nektek, erről csak pár mondatot mondanék, ez egy cikk, ami az Infotérnek az oldalán jelent meg, és hát egy PR cikk a Microsofttól, ugye a magyarországi Microsoft vezetője, Christopher Mathiesennel készítettek egy interjút, ezzel önmagában semmi probléma nincs természetesen, ez egy mindennapos dolog, de a címe, az október 11-én készültem úgy, az így nálam egy kicsit így megrökönyödést keltett, ez be kell valljam. Az a címe a cikknek, hogy a magyar nagyvállalatok negyede már érett mesterséges intelligencia felhasználó. Ezt most hagyom egy kicsit ülepedni. Szóval a cikk az azt írja, hogy a Microsoft készített egy világméretű felmérést arról, hogy a vállalatok hogyan, miként használják a mesterséges intelligenciát, ami persze a gépi tanulást jelenti, utálom, ma így hívják, de mindegy. És ennek keretén belül persze a magyar nagyvállalatokat is megvizsgálták. Természetesen a konkrét számokról a vizsgálat szempontjairól, az értékelés mikényéről, arról ilyen nagyvonalúan hallgat a cikk, pedig nagyon-nagyon érdekel engem. Néha szokták viccesen mondani, hogy csak akkor szokták az emberek megkérdezni a forrást, meg a módszertant, ha nem értenek egyet a tartalommal. Hát lehet, hogy ez így van. Én minden esetre rettenetesen megrökönyödtem, mikor elhangzott a cikkben még egyszer is ez a mondat, hogy a magyar nagyvállalatok nemzetközi kutatás úgy szerepeltek, tehát nemzetközi viszonylatban a magyar nagyvállalatok negyede érett AI felhasználó. Tehát azt nem tudom, ugye ez is fene se tudja, hogy mit hívnak érettnek, de hát nekem, ha mondjuk azt mondja valaki, hogy érett AI felhasználó, az mondjuk számomra sugallja, hogy nem egy, hanem legalább egynél több gépi tanulás alapú megoldás van a cégben, és nem proof of concept, meg nem tudom milyen szinten, hanem a napi működési folyamat részeként beépítve legalább egy éve stabilan működik. Azt gondolom, hogy legalább egy éve kell ahhoz használni, legalább egynél több AI megoldást. Én szerintem, hogy azt mondjam, hogy ez a vállalat, ez akkor egy érett AI felhasználó. Mert hogy már nem kísérletezik vele, hanem már benn van a napi rutinban, és nem egy darabban így mutatóba vagy próbakép, hanem már egynél több, tehát mondjuk legalább kettő. És hát még akkor itt bele is mehetnék abba, én még azért tudném ezt még cizellálni, hogy mondjuk a mesterséges intelligencia, tehát az a képi tanulás alapú megoldása, az mondjuk valamilyen lényeges üzleti folyamatot változtatott, digitalizált, támogatott, és nem csak úgy ott van, mint egy dísz, hogy tudjátok, azért néha csináltak ilyet korábban, meg azért most is jellemző vállalatok, hogy hát ez jó hangzik, ez az AI, valamit csináljunk, és akkor na, akkor gyorsan valami appot kirakunk, amiben van egy valami képfelismerő, vagy valamilyen tök egyszerű dolog, és akkor mondjuk, hogy van AI, és akkor mit csinál az az app? Hát egy ilyen nyereményjátékot, vagy valami. Tehát, hogy így azért van, hogy legyen. Na, értitek, hogy mire gondolok. Nem hülyeség ez, de megvan ennek is az okat, most nem akarom én ezt se lebecsülni, csak azt mondom, hogy ezt még azért én nem érzem az érett AI felhasználásnak. Persze nem tudom, hogy itt mi volt az. De az az állítás, hogy a magyar nagyvállalatok egy negyede már ilyen érett AI felhasználó, hát nyilván lehetséges, hogy sőt, egészen biztos, hogy nekem nincs a teljes magyar nagyvállalati körre rálátásom, így aztán nem tudom megítélni, hogy azok egy negyede érett AI felhasználó-e vagy sem, de én azt nagyon erősen szkeptikus vagyok azt illetően, hogy érett AI felhasználó volna a magyar nagyvállalatok egy negyede. Mivel ugye a cikk az aztán igazán nem, a link a show notes-ban természetesen, igazán nem, hogy is mondjam, nagyvonalú, és nem bővelkedik semmilyen értelmi adatban, így aztán nem tudom, hogy milyen fogalom, micsoda, mennyit kérdeztek meg kikkel, és a többi, és a többi. Tehát lehet, hogy az érett AI felhasználás azt jelenti, hogy több mint 3 hónapja már gondoltak AI-nak, tehát mit tudom, akkor valószínűleg még több is, nem mint 25%. Nem tudom, nektek erről mi? Nagyon kíváncsiak a ti véleményetekre. Ti úgy látjátok, mert nyilvánvalóan lehet, hogy nagyvállalatban dolgoztok, ez ugye lehet egy lehetséges, hogy innét láttok rá, de az meg mindannyiunkra igaz, hogy mindannyian veszük igénybe a termékeit, szolgáltatásait magyar nagyvállalatoknak is, és így ti érzitek ezt? Tehát itt találkoztam, mert én már mondom őszintén meglepődtem, hogy egy negyede már érett fel, tehát azt mondjuk azt mondták volna, hogy egy negyedében már van ilyen, az tuti, sőt, valószínűleg, én azt merem állítani, hogy felében is akár. De hogy érett, tehát nem tudom, lehet, hogy én rakom magasra a mércét, én azt gondolom, hogy az Amazon az egy érett mesterséges intelligencia, vagy gépi tanulás felhasználó, a Google is egy érett gépi tanulás felhasználó, de hogy ezek után a sorban rögtön valami, nem egy, hanem több magyar vállalat érkezne, ez engem meglep. Aztán lehet, hogy most túl ilyen negatív vagyok, nem tudom, tényleg kíváncsi vagyok a véleményetekre, sőt, hogyha ti ilyen helyen dolgoztok, akkor mondjátok már el ezeket a példákat nekem. Két okból. Egyrészt nagyon szívesen mutatnék ilyet be az adásban, ha gondoljátok, és nem kell, tehát nem kell mondani, hogy cégnél, tehát írhatjátok ilyen anonim módon, tehát most nem ez a cél, meg nem reklám, meg semmi izé, meg nem szponzor keresek, persze nyugodtan, ha valaki akarja szponzálni az adást, beszéljünk róla, de nem ez a célja, csak tényleg érdekelne, hogy mert engem ez nagyon meglepett, ez az adat. Szóval, hogyha van ilyen, azt mondjátok, figyú, én kedves adatépítés Zoli, én egy izében dolgozom, magyar nagyvállalatban, és mi tényleg azt gondolom, hogy érett nagy mesterséges intelligencia felhasználók vagyunk, mert ezt és ezt csináljuk már ennyi és ennyi ideje, és akkor nagyon, én nagyon szeretném ezt meghallgatni tőletek, tényleg komolyan, és nem, ez nem irónia, nem mondjátok el, ha így látjátok, engem ez tökre érdekel, engem nagyon meglepett ez a szem. És lehet, hogy igaz, tehát lehet, hogy én tévedek, én nem gondolom, én soknak vélem, nyilván ez lejött, de hát persze tévedhetek abszolút. Kíváncsiak a véleményetekre. Ennyi volt már az adatépítés, remélem tetszett az adás, találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!